Hölgyeim és uraim, tavaly jelent meg a Helikon kiadó gondozásában Szilágyi Zsófi Emma első regénye, Asszonya, és Zsófi itt is van a vonalban. Szia, Zsófi!
Üdvözöllek, szia! Köszöntöm a hallgatókat!
És hát a beszélgetésünk egyik apropója, hogy te lettél az idei aranymedál díjas, egész pontosan a 22-es év aranymedál díjas, és a díj alapítója, és itt van velünk kollégánk Mészáros Marci. Szia, Marci!
Hello, Anuri, szia, és szia, Zsófi, és mindenki mást is köszöntök.
Marci, akkor téged kérdezlek először, de hogy találkoztál a könyvvel, és mennyire lepett meg téged az, hogy ennyi szavazatot kapott?
Nem tudom, hogy hogyan és hol találkoztam a könyvvel, mármint, hogy mikor olvastam erről először, vagy ha nem tévedek, a Népszavában volt egy interjú valamikor fél évvel ezelőtt Szilágyi Zsófival, és azt az interjút olvastam, illetve egy-egy publikációjával találkoztam irodalmi lapokban, és tudtam arról, hogy ez a könyv a Margó Fesztiválon, ahol egyébként most kivételesen nem tudtam jelen lenni, hiszen külföldön voltam abban az időben, hogy ott jelent meg először, tehát hogy ott volt a bemutatója. Magát a Szonya című kötetet viszont nagyjából december elején vettem meg, amikor ténylegesen sejtettem, vagy már látszott, hogy az általam megálmodott aranymedáldíjat az évírója mezőnyben Szilágyi Zsófia Emma fogja kapni idén.
Aha, tehát a Zsófi az évírója lett, most az világos, hogy nem életműdíjas.
Nehéz volna még, igen.
Igen, de hogy nálatok nincs is ilyen, nem tudom, debütáló új vagy friss tehetségdíj.
De van a legígéretesebb fiatal tehetség.
Na, valami rém lett nekem, ugye?
Igen, igen, de valahogy úgy alakult, hogy az elmúlt években színészek vagy filmben szereplő művészek.
De hogy a Zsófi is kaphatta volna. Na mindegy, a lényeg az, hogy gratulálunk a díjhoz, és akkor Zsófi, téged kérdezlek, nyilván van nagyon sok sztereotípia, és ilyenkor meg szokták kérdezni az írókat, vagy uram, bocsánat, az írónőket, majd erről is beszélhetünk, hogy mi a kettő között a különbség, és hogy van-e, hogy hát mennyire életrajzi alapú, stb. Stb. Annyit azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez tulajdonképpen egy levélregény műfajilag, és ezt egy lány írja az apjának, akit soha nem ismer. Mert ez eddig stimmel?
Stimmel. Mondjuk így, igen, a műfaji besorolásokat nem szeretem, de azért jó, ha megvan határozva, mert az olvasók azért biztosabban mozognak az irodalom, hogyha valamiféle, nem tudom, támpontot kapnak egy könyvvel kapcsolatban. Tehát akkor mondjuk így, hogy levélregény, igen.
Azért is érdekes ez, mert ugye kiderül a regényből, hogy a papa az Rolling Stones rajongó volt, és hát a címek is, meg nagyon sok minden ugye a Stones.
Igen, az egy keretet ad neki, mondjuk hát... így, a kerete a Stones neki, igen.
Na, és hogy egy kicsit én felfedezni véltem a regény hangjaiban, meg hát a stílusában, és hát az egész formájában, sőt elsőbb a formájában valahol ezt a nemzedéket, és mondhatnám itt a Beat nemzedéket, mondhatnám a Kerouacot, vagy a Salingert, nem azt akarom mondani, hogy ez egy női zaphegyező, de vannak bizonyos finom áthallások. Rád mennyire hatott ez a nemzedék, vagy ez a generáció, vagy azt mondom, hogy a Beat nemzedéknek az irodalma, van-e benned e felé egyfajta nosztalgia, akár a korszak felé, akár az irodalmi stílusjegyek felé?
Akkor vissza még a kérdésnek az elejére, ugye, ami úgy hangzott, hogy mennyiben van köze az írónak az adott szöveghez. Én hiszek abban, és én e szerint is írok, alkotok, élek, hogy amint az író megír valamit, az teljességében leválik róla. Tehát nyilván az én nevem fémjelez bizonyos szövegeket, de hogy én szeretem ezeket, én szerző halott, én ebben nagyon hiszek, én e szerint dolgozom, és persze még máig izgalmas, amikor próbálnak az olvasók valamiféle párhuzamot vonni a szerző és az adott szöveg között, de szerintem ez nagyon-nagyon sok esetben félrevezeti azért az olvasót. Nyilván 27 éves vagyok, a saját frusztrációimat, a saját világlátásomat próbálom megírni a szövegeimben, de azért igyekszem kitágítani ezt a horizontot, amiről én írok. És sok mindenben persze megegyezik velem ugye a címszereplő Szonya, azért alapvetően nagyon sok mindenben különbözünk. Itt például a képbe a Rolling Stones. Én nagyon-nagyon szeretem a zenét, nekem identitás kérdés, de hogy én inkább én metálos vagyok, nem pedig rockos.
az sincs olyan messze.
Nincs olyan messze, nyilván, de azért én a
generációsan nem erre számítottam, megmondom ezt.
Hát erről is beszélhetnék, nyilván, igen. És ugye hát ez a lány, ez egy 21 éves, amikor befejezi a regényt, tehát körülbelül egy ilyen 40 pluszos édesapát kellett hozzá elképzelni körülbelül. Ugye egy 40 pluszos korosztálybeli férfinek, hogyha egy nagy zenekart kell választani, mondjuk így nemzetközileg, akkor a Stones, ami a regénynek a világához is passzol, ahhoz a kerethez is, amit én adni akartam ennek a könyvnek, az a vagányság, az az életigenlés, ami ugye a Stonesnak a tagjai törbeöleli, és kiműveltem magamat Stonesilag.
Aha.
Tehát, hogy rá itt jön az, hogy nem lehet feltétlenül a szerzőre rávetíteni a szövegeit, mert a szerző dolgozik azért a szövegért, ahogy a szöveg megdolgozza a szerzőt. Tehát, hogy itt jönnek például ilyen különbségek.
Hát izgalmas, amit mondasz, és mit gondolsz magának a beat nemzedéknek az irodalmáról, vagy azokról a könyvekről, amik mondjuk a 60-as, 70-es években jelentek meg, hasonló jellegű regények?
Egyébként elképesztően távol áll tőlem. Ezt tudom erre mondani, és nem is mentem annyira bele, mert nem volt célja a regénynek egy ilyen, nem is tudom, életrajz korszakot alapvetően megjeleníteni, és szerintem teljesen elvitte volna, hogyha elkezdek, nem tudom, Beatles vonalon, Rolling Stones vonalon, és azoknak a költőknek a vonalán mozogni. Tehát, hogy ez mégis irodalom, nem pedig, nem tudom, valamiféle korszakot lerajzoló, kidomborító szöveg.
Vagy egy fél mondat erejéig esetleg
befapcsolódjak,
hogyha nem bánjátok, aki, vagy mondjuk én itt megfigyelőként hallgatom Zsófi szavait, csak egy visszacsatolásként. Én például szerintem a ellentétes zenei ízlést testesítem meg, mert kifejezetten imádom akár az 50-es, 60-as évek zenei világát. Most, hogyha egy Spotify playlistemet kéne végigmondani, nem fogom tenni, de egy Bob Dylan, egy Johnny Cash, egy Willie Nelson, egy Wanda Jackson, tehát azok a Larry Williams, és napestig mondhatnám, azok az alkotók, akik az 50-es, 60-as években, vagy Jerry Lee Lewis, tehát hogy olyan ikonikus nevek, akik számunkra már abszolút egy dédapai vagy nagyapai státuszt kellett volna, vagy kellene, hogy betöltsenek, meghatározó részét képezik a zenei fejlődésemnek, és napi szinten hallgatom őket.
És te is azért a Szonyához állsz közelebb nemzedékileg. Mert
igen,
hogy ugye ezt nem
árultuk
el. Hát mi 95-ösek vagyunk, tehát Marci is 27, én is 27 éves vagyok, tehát hogy igen, abszolút.
Aha. Jó.
Meg azért kellett mindenképpen választani olyan zenekart. Azért kellett mindenképpen olyan zenekart választanom, aminek azért a mai generációnak, tételezzük fel, igen, az én és a Marci generációnak tud kapcsolódni, és nem csak a H&M-es Rolling Stones-os pólók miatt, de azért ma is hallgatnak fiatalok Rolling Stones-t. Nem akartam, hogy arról szóljon a regény, hogy én magyarázok egy zenekart, amit senki nem ismer, hanem hogy valamiféle fogalma mindenkinek van arról, hogy mi a Stones vagy a Stones életérzés.
Így van, és ez teljesen igaz, mert én például voltam pont a Covid előtt Prágában egy Stones koncerten, ahol 55 ezeren voltunk, és nem túlzok, a közönség jelentős része fiatal, inkább 20-30 éves volt.
Na jó, de hagyjuk is a zenei trendeket, szerintem menjünk vissza egy kicsit az irodalomhoz, illetve hát magához a könyvhöz. Zsófi, mi az, amit ilyenkor te el szoktál mondani tízerként a cselekményről?
Én azt tudnám mondani, hogy ez a regény azokhoz a, nem is csak a fiatalokhoz, hanem azokhoz az emberekhez, leginkább nőkhöz szól, akiknek valamiféle problémát okoz az önértékelésükben, a világnézetükben, a mindennapi létezésükben az, hogy valamelyik szülőjüket nem ismerik. És az milyen hatással van az ő életükre, mert hogy nagyon fontos szerintem egy fiatalnak nagyon-nagyon lényeges az önképében és a fejlődésében az, hogy valamiféle képe van arról, kik a felmenői. Persze nem lényeges, hogy mennyire ütünk a felmenőinkre, de azért van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen megnyugvás, ha tudod, hogy ki az édesapád, ki az édesanyád, és hogy ez erről szólt tulajdonképpen ez a regény, hogy hogyan tudsz boldogulni így a világban, hogyha egyszerűen nem tudod, hogy ki vagy, és hogy kihez köthető a te viselkedésed, a te jelenléted, a te bármit. Meg ugye az, hogy milyen érzés úgy lenni a világban, hogy annak, aki a legfontosabb lehetne a számodra, annak nem kellettél. És hogy ennek mi lehet az oka?
Tehát gyökértelenség tulajdonképpen ez a,
abszolút,
ez
igen,
a, ez
igen,
a kulcs
igen,
szó,
igen.
És valamiféle megoldást ad erre a regény, vagy receptet, vagy inkább csak kérdéseket vet föl?
Nem nagyon szeretem a recept, megoldás, üzenet szavakat. A regény is pont ez ellen próbál hajtani, és valahogy próbál a saját, nem tudom, univerzumában valamiféle új szabályokat felállítani. Ennek a lánynak azért kellett ezt a regényt megírnia, hogy egyfajta feloldozást nyerjen ez alól a békjó alól, amit az apja hiánya okozott neki. Tehát egy öngyógyítás folyamat lényegében az, amit kiír magából, az, hogy ő elmondja történetét.
De most a hősödről beszél, Szonyáról.
Abszolút, igen, abszolút. Tehát, hogy neki szüksége volt arra, hogy ezt meg tudja fogalmazni, mert 2 éven keresztül hallgatott, nem tudott beszélni az édesapjával, és most megtette. Igaz, ez egy egyoldalú párbeszéd, de lényegében mégis egy párbeszédről van szó, kvázi monológ az apjának.
Uh-huh. Ott kezdtük a beszélgetést, hogy nem keresünk párhuzamokat a te életed és Szonya a főhősöd élete között, de annyi azért közös bennetek, hogy mind ketten vidékiek vagytok, nevezetesen debreceniek, és fölkerültetek Budapestre, és ez azért meghatározó élmény volt mindkettőtök számára, nem tudom, hogy jól mondom-e.
Abszolút, tehát hogy ahogy Szonya becsöppen Budapestre, és ahogy ő látja a fővárost, teljes mértékben egyet tudok vele érteni. Tehát én azt gondolom, amit ő is ahogy érez. De azt gondolom, hogy ez nem csak az én érzése, meg a Szonya érzése, hanem bárkinek, aki vidékről felköltözik Budapestre, egyszerűen egy ilyen, szóval nem tudom, ez az elmúlt 150 év, mint Budapest magának az elképesztő hangulat, amit magának tud ez a város, azt hiszem páratlan a világon. És ezt nem mindenki érzi, még az itt született emberek is érzik, hogy ez itt valamit nagyon tud ez a város.
Te, és még mindig ekkora a különbség? Tehát azért Debrecen is egy nagy város, és még onnan nézve is, vagy onnan Budapestre csöppenve is azt érzi az ember, hogy hú?
Már csak amiatt is, hogy nem lehet, én debreceniként képtelen vagyok megszokni, már a jó értelemben, hogy ennyire sűrű, ennyire sok az ember, ennyire hatalmasak az épületek. Tehát a regényben például Szonya vicceskedik is azzal, hogy eddig alföldiként nem nézett felfele, mert nem volt értelme. És én is nap mint nap rácsodálkozom arra, hogy itt van értelme felfele nézni, mert hogy rettentően impozáns épületek vannak. Tehát hogy egyszerűen nem tudom azt mondani, hogy meg tudnám szokni ezt a várost. Ha pedig, nem tudom, emberek szempontjából nézzük, akkor teljesen más szerintem egy fővárosi ember, mint mondjuk egy vidéki.
Igen, de hát most nyilván ebben a műsorban nem fogjuk megfejteni ennek a kulcsát, vagy hogy mi ennek a lényege és miért is van ez, de azért viszonylag furcsa egy ilyen méretű országnál, hogy ez még mindig ennyire működik, akár úgy, mint 100-200-150 évvel ezelőtt, ahogy te mondtad. Na mindegy. Arról mesélj egy kicsit, hogy azt gondolom, hogy nagyon komoly rang a Helikon kiadónál megjelenni. Egyrészt egy pár szót mondhatnál azért arról, hogy hogyan vezetett odáig az utad.
Nagyon vicces, ezt nem mondom is majd. Igen.
Akkor kezdjük ezzel, mondd kérlek.
Én a Helikont szerettem volna. Ugye nagyon fontos, én mindig azt szoktam mondani, mikor fiatalok, hát akik első könyv előtt állnak, hogy érdemes kiadót választani. És én mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon lényeges az, hogy kik dolgoznak ott, mi a kiadó profilja, és mit csinált eddig. És egyrészt azért, mert nekem az M. Nagy Miklós a fordításai miatt, mint ember, nekem nagyon szimpatikus volt.
Várjál, ő a kiadó igazgatója, ugye?
Ő a kiadó igazgatója, igen, és a könyvemnek az egyik szerkesztője, így van. Akkor a magyar írók közül ott van például Cserna Szabó András, aki nekem elképesztően lényeges szerző, és hál' Istennek már embert is, mint ismerem, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tisztelem és szeretem őt. Másrészt pedig, ugye, ha nézzük a világirodalmat, akkor például Pelevin, a Nabokov, tehát hogy nekem ők mind-mind nagyon fontosak, és úgy érzem, hogy amiről én írok, ami engem érdekel szerzőként per pillanat, azt a Helikon kiadó adja ki. És emiatt éreztem azt, hogy nekem ott. És akkor ez úgy történt, hogy én írtam egy levelet a M. Nagy Miklósnak, hogy szeretném, hogyha a könyvem kijönne annál a Helikon kiadónál. És akkor találkoztunk, beszélgettünk, és elolvasta a könyvet.
Aha, tehát nem is először a kéziratot küldted el, hanem csak egy levelet?
Bocsánat, de elküldtem neki a bemutatkozásommal együtt a kéziratot, és így küldtem neki novellákat, publikációs listát, mindent, ami ilyenkor érdekelhet nyilván egy kiadóigazgatót, hogyha semmiből jön egy szerző, persze.
Aha. Te, és akkor ilyenkor hogyan tovább? Megvan az első regény, és az ember ilyenkor neki esik rögtön a következőnek, vagy pihen, vagy gondolkodik, vagy kiég, és valami egészen mással kezd el foglalkozni. Hogy működik ez nálad?
Én nem igazán hiszek abban, hogy a szerző pihen, mert hogy ilyen grafomán szerintem a legtöbb szerző és kényszert érez az iránt, hogy írjon. De meg, hogy én közben, amikor a regényt írtam, én novellákkal is dolgoztam, rengeteg novellát írtam össze, és most úgy néz ki, hogy egy ilyen novellafüzér készül, és 24 tavaszára szeretném, hogyha az már nyomdába is menne, és ki is kerülne a boltok polcaira.
Uh-huh. mennyire hülyét kérdezek, de okosat, mennyire generációs novellák ezek? Tehát mennyire érzed azt, hogy a saját korosztályodat szólítod meg velük? Mennyire érezhetik úgy ők, hogy ez nekünk szól? Vagy inkább eldobod ezeket így az időben, és ahol földre hull, vagy akinek az ölébe hull, az magáéva teheti, vagy nem?
Hú, nem igazán szeretek aktualizálni, mert azt gondolom, hogy akkor, hogy egy könyvet elő lehet venni 50 év múlva, 60 év múlva, persze nagyon fontos, hogy valami a jelenben szólaljon meg, de elsősorban szerintem az irodalomnak a feladata az, hogy valahogy így generációkon átívelően tudjon valamit mondani, főleg, hogy látom, hogy 50 pluszos férfiak és nők is olvassák a Szonyát, tehát, hogy tudnak hozzá kapcsolódni, érdekli őket, tehát, hogy valamelyeset igazolja azt, hogy 60 év múlva is valaki elővehetni a Szonyát, és azt mondhatná, hogy ez neki még most is ad valamit.
Ez olyan szinten igaz egyébként, hogy az Arany Medál díjátadáson egy 50-es Csikós Attila író laudált a Zsófit, aki persze nem a Szonyából, hanem az Élet és irodalomban megjelent Esti Kornél parafrázisából idézett, de hogy mégis olvasta a kötetet, és mégis tök releváns állításokat tudott úgy megfogalmazni, mert a közönségnek is nagyon tetszett ott a díjátadón decemberben.
Marci, ti, mint az aranymedáldi, hát döntőbizottsága, vagy te, mint az alapító, mennyiben tudjátok ti egyengetni ilyenkor a díjazottak útját, vagy csak figyelni őket, vagy pusztán csak meghívni a következő díjátadóra, hogy működik ez nálatok?
Hát nagyon jó lenne, hogyha úgy működhetne, hogy ez nem egy non-profit alapú kezdeményezés lenne, ami nem jár pénzjutalommal, hanem lenne egy tehetséggondozó program, vagy bármilyen komoly utóélete, egy alapítvány, vagy bármiféle kiadvány segíteni az utóéletet. Ez jelenleg lévén magánszemély kezdeményezéssel, te mondjuk pontosan tudod, 2008-ban, tehát 15 éve indult, így nem valósul meg, de ugyanakkor ez nagyon fontos gesztusértékű küldetésünk, feladatunk, hogy minden évben előző évi díjazottat, vagy több évvel ezelőtti díjazottat hívjunk. Most csak egy nevet említek zárójelbe, szigorúan Kulka János, Kossuth díjas színművész, 9 évvel díjátadó előtt kapta a díját, mint az év színésze, és most a legígéretesebb fiatal tehetségnek, Staub Viktóriának átadta ezt a díjat, nagyon szép, megható pillanat keretében. Illetve talán még fontos felidézni azt, hogy készülnek minden évben ilyen mozgóképes anyagok, tehát kedv csinálók, vagy kis hangulat, videók, imásfilmet nevezhetjük bárhogy, és ott előző évi díjazottak szoktak általában megszólalni, vagy ők is megszólalnak. Idén ez pont nem így volt, ez volt az érdekessége, de hogy van egy ilyen tendenciánk.
Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Szilágyi Zsófiának gratulálunk az aranymedáldíjhoz, és a Szonya című regényhez, ami a Helikon kiadó gondozásában jelent meg, és ajánljuk a hallgatóinknak. Navarai Mészáros Márton kollégámnak, barátomnak is köszönöm, hogy ajánlotta és bemutatta nekünk Zsófit, meg a könyvet is, és hát akkor sok sikert, meg szép napot kívánok mindkettőtöknek.
Viszont kívánjuk, és én csak annyit teszek hozzá, hogy nagyon jó, hogy bemutathattam, hiszen ez azt jelzi, hogy a közönségdíjaknak mégiscsak van valamiféle létjogosultság, hiszen szavaznak az emberek.
Ez biztos.
Hát ennyit. Köszönöm szépen. Sziasztok.
Én is köszönöm szépen. Sziasztok.
Köszönöm szépen. Sziasztok.